Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek december 29-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Üvegfalakkal védik a víztől a velencei Szent Márk székesegyházat. Olvasható a Euronews december 27-i hírei között. Egyszerű, de hatékony megoldást találtak ki a Szent Márk székesegyház védelmére az olasz építészek. Velence történelmi temploma köré üvegfalakat építettek, melyek sorompóként védik a 900 évnél is idősebb műemléket. A székesegyház évszázadok óta küzd az áradásokkal. Amikor megépült, még a város egyik legmagasabban elhelyezkedő pontja volt a Szent Márk tér, az elmúlt évszázadokban azonban süllyedt, ma már Velence legalacsonyabb részének számít. A megemelkedő tengervíz szint így időről időre visszatérően elárasztja a templom földszintjét. A folyamatos tengervízszint emelkedés, valamint az utóbbi évek egyre extrémebb időjárása miatt pedig gyakoribbak lettek az áradások Velencében. Az új védelmi rendszer üvegfalait a tér járdája alá süllyesztett betonalapokra emelték. A falak több mint egy méter magas vízszintet tudnak visszatartani, és a hullámzásnak is ellenállnak. A tervezők azt várják a rendszertől, hogy a jövőben valamennyi áradástól megvédi majd a székesegyházat. Az üvegfalakon kívül egy csatornarendszert is kialakítottak az építészek a Szent Márk tér alatt, mely a lagunából vezeti majd el a vizet, így óvva meg a székesegyházat és a teret az áradásoktól. A következő jó hírre a Magyar Zeneháza oldalán bukkantam. Idén Szó Fujimoto, a Zeneháza tervezője kapta a Közmédia Év Embere díját. Ezt a díjat minden évben egy olyan személy kapja, aki szakmai pályafutásával és életútjával maradandó értéket hozott létre, valamint nagy hatást gyakorolt az adott év eseményeire. A japán építész célja a Magyar Zeneháza tervezése során egy modern, a természet és az épített környezet összhangját megtestesítő épület létrehozása volt, amely méltó helyet ad a zenének és a kultúrának. Büszkeséggel tölt el minket, hogy az épület működése minden tekintetben követi az építész eredeti terveit, szintjein már az első évben megvalósult a szándékolt hármas funkció. Az alaksori kiállítóterek, a földszinten rendezett koncertek és az emeleti zenepedagógiai foglalkozások egyaránt rengeteg részvevőt vonzottak. Január 22-e óta több mint 800 ezer látogató csodálhatta meg Fujimoto művét. A Ferences rend fenntartásában működő Gyöngyösi Autista Segítő Központ támogatására jótékonysági hangversenyt rendeznek január 18-án 19:30-kor a Zeneakadémia nagytermében. Az eseményről Dobszai Benedeket, szerdahelyi Csongor kérdezte. Az adás a Katolikus Rádió reggeli riport című műsorában hangzott el.
A Ferences rendtartomány több mint 10 éve szervezi ezeket az adományozói jótékonysági esteket, koncerteket. Jövő év elején erre, január 18-án, tehát 2023. január 18-án kerül sor, este 19:30-kor a Zeneakadémia nagytermébe. Sok éve örülhetünk annak, hogy a Zeneakadémia ad otthont, és nagyon jó partnerség alakult ki velük. Ez jelenti egyrészt azt is, hogy rendelkezésünkre bocsátják a nagytermet, illetve velük szoktuk megbeszélni, hogy kit érdemes meghívni. A következő jótékonysági estnek az előadója Hegedűs Endre zongoraművész lesz, aki a koncertnek az első felében inkább szólóműveket fog előadni, Beethoven, Chopin műveket, illetve a koncertnek a második felében már csatlakoznak hozzá közreműködők, egyrésztről az ő felesége, Hegedűs Katalin, szintén zongoraművész, illetve a Somogyi Vonós négyes, akikkel együtt egy nagyon szép Schumann darabot fognak előadni. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép program lesz ez az immár tényleg sokadik jótékonysági est. megszokhattuk, hogy tényleg minden évben ennek az esnek a elsődleges fókusza az autista segítőközpont és az autizmus ügye, hiszen a rendtartomány most már nagyon régóta tartja fönn ezt az intézményt, ez egy speciális, elsősorban gyermekintézmény, iskola és bentlakásos otthon, szociális intézmény, amely komplex fejlesztést tud adni autizmus spektrummal élő embertársainknak, illetve kapcsolódik hozzá egy felnőtt lakóotthon, egy 10 fő van, akik felnőtt korukban is lehetőséget kaptak, hogy ott lakjanak, éljenek és dolgozzanak. Nyilván ez az intézmény mindig is a kialakulásától kezdve rászorult a támogatásra, a segítségre, hiszen az a nagyon-nagyon speciális fejlesztés, amelynek nagyon-nagyon munkaerő igénye, ez mindig is nagy hiányt termelt, úgyhogy így van ez most is, az intézmény következőjében is természetesen hiányosan működik, és ezt próbáljuk kipótolni ezzel a segítséggel, támogatással. Nagyon megköszönjük mindazoknak, akik ebben a közös munkában részt vesznek azzal, hogy eljönnek a koncertre. Maga a koncertjegy is támogatás jelent, de ott jelen lesznek maguk az intézménynek a dolgozói is, vezetői is. Ott közvetlenül is lehet támogatásokat adni, kicsit megismerni azt, hogy miről is szól ez az intézmény.
A szociális intézmények általában, de hát az oktatási intézmények itt a mostani energia áremelkedések miatt számos korlátozást kell, hogy bevezessenek. Egy ilyen bentlakásos, illetve iskolai speciális képzést mennyire nehezít meg a mostani helyzet?
Azt gondolom, hogy ebben az országban mindenkinek megnehezíti az életét, így a miénket is. A szociális intézmények abból a szempontból kicsit talán jobb helyzetben vannak, hogy ott nem olyan szigorúak a korlátozási szabályozások, mint a közoktatási intézményekben, hiszen egy bentlakásos intézményben nem lehet azt mondani, hogy éjjel-nappal 18 fokban legyenek az emberek. Nagyon reméljük, hogy ennek valamiféle kompenzálása is majd megtörténik, vannak rá reménytadó jelek, de ezzel együtt nyilván egy nehéz helyzet. Az intézménynek van iskolai része, oda nyilván az iskolai szabályok vonatkoznak ránk is. Az egy nagyon nagy szerencse pont ennek az intézménynek az esetében, hogy itt még a 14-ben vagy 13-ban lezárult EU pályázati ciklusnak a folyamányaként, itt vagy talán pont a következőnek a folyamányaként egy kisebb energetikai fejlesztés meg tudott valósulni, tehát van napelem a tető egy részén, illetve próbáltunk valamiféle egyéb alternatív hőforrás, fűtési forrást megteremteni. Ezzel kapcsolatban azért vannak nehézségeink, de azt látom, hogy valamilyen ilyen jellegű segítséget is az intézmény kapott, szintén segít, támogat minket.
Hegedűs Endre keresztény körökben igen ismert, egy hitvalló ember, általában minden évben az üggyel szimpatizáló, önkéntes felajánlásból résztvevő rangos zenészek vesznek részt, de bizonyos szempontból ez egy különleges esemény, a 2023-as koncert.
Nagyon hálás vagyok minden előadónknak az elmúlt évekről is, nyilván Hegedűs Endrének is, aki tényleg első szóra vállalta, és itt a szervezésnek a folyamatában végtelenül segítőkész, konstruktív és együttműködő. Ő maga nevezte meg, hogy kik lesznek a közreműködők, kikkel szeretnő együtt játszani, le is szervezte őket nekünk, akik a koncert szervezését visszük, már csak ezt utólagosan kellett kezelni. Nagyon hálásak vagyunk neki. Azt gondolom, hogy ő egy olyan előadó, aki maga is egy kört nagyon könnyen meg tud szólítani. Remélem, hogy úgy tudjuk majd megtenni ezt most is, hogy ő szokott a koncertjein a darabok között maga is beszélni, és kicsit a művekről, kicsit lelki tartalmakról is akár. Nagyon remélem, hogy ez így lesz most is majd januárban, hogy nem csak szigorúan a zeneműveket adja elő, hanem közben egy-két bátorító szót, vagy egy-két információt adó ismeretet is továbbad a közönségnek.
Néhány hónapja elhunyt édesanyjáról, második Erzsébet királynőről emlékezett meg, királyként elmondott első karácsonyi üzenetében harmadik Károly, az Egyesült Királyság és több nemzetközösségi ország uralkodója, adta hírül az MTI. A beszédet a kastély Szent György kápolnájában rögzítették, ott, ahol II. Erzsébet királynőt és néhai férjét, III. Károly édesapját, az életének 100. esztendejében tavaly elhunyt Fülöp edinburghi herceget végső nyugalomra helyezték. Károly király elmondta, a karácsony különösen szívbe markoló időszak azok számára, akik a közelmúltban szeretteiket veszítették el. Úgy fogalmazott, a karácsony soha ki nem hunyó fényességének ereje, édesanyja Isten hitének meghatározó eleme volt, de ugyanígy meghatározta az emberekbe vetett hitét is. III. Károly megemlékezett mindazokról, akik világszerte háborús konfliktusokkal, éhénységgel, természeti katasztrófákkal kénytelenek szembesülni, vagy azt számolgatják, miként tudják kifizetni számláikat, miként tudnak élelmet és meleg otthont biztosítani családjuknak. A brit uralkodó hangsúlyt helyezett arra, hogy a kereszténység mellett más nagy vallások követőit is megszólítsa első karácsonyi televíziós beszédében. Kijelentette, az elmúlt évben a templomok, zsinagógák, mecsetek és a szik imaházak erejüket egyesítve gondoskodtak az éhezők élelmezéséről, és nyújtottak szeretetet, támogatást a rászorulóknak. Harmadik Károly király a több évszázados hagyományoknak megfelelően az anglikán egyház első számú világi vezetője. Régóta hangoztatott és közismert törekvése azonban, hogy az Egyesült Királyságban honos egyházak, vallások híveit a monarchia ugyanolyan kiemelt, befogadó figyelembe részesítse, mint a kereszténység követőit. A vasárnap közvetített karácsonyi üzenetében az uralkodó hangsúlyozta, a karácsony mindenekelőtt a kereszténység ünnepe, a sötétséget legyőző fény ünneplése, azonban túlterjed a vallásokat, hiteket elválasztó határokon. Harmadik Károly éppen 90 évre visszanyúló hagyományt folytatott a vasárnap közvetített karácsonyi beszédével. Elsőként ugyanis dédnagyapja 5. György király szólt az Egyesült Királyság és az akkori brit birodalom népeihez 1932. december 25-én, üzenetét a BBC világszolgálat elődje, a BBC Empire Radio közvetítette. Harmadik Károly édesanyja, II. Erzsébet királynő volt az első brit uralkodó, akinek karácsony üzenetét a televízió is közvetítette. Ez a hagyomány 1957-ben kezdődött, 5 évvel II. Erzsébet trónra lépése után, így Harmadik Károly mindössze a 2. olyan brit uralkodó, aki karácsonykor televízión keresztül szól népeihez. 10. alkalommal nyitotta meg kapuit a tátrai jégtemplom. A jubileumi jégpalota témáját ezúttal egy egyedülálló szakrális épület, a jeruzsálemi Szent Sír templom adta. A Tátra leglátogatottabb téli látnivalója a jubileumi évben, nem csak egyedi épület, hanem első alkalommal további kivételes élményt is biztosít a látogatók számára. A tátrai jégtemplom történetében első alkalommal a látogatók beléphetnek a jégfalak közé, ahol körbejárhatják az úgynevezett edikulát, mely Jézus sírját rejti. Olvasható a magastatra.info oldalon. December 25-én este debütált a Dunán az Aranybulla 800. évfordulójának tiszteletére készített nagyszabású történelmi sorozat első része, amelynek már kezdő képkockái azt sugalták, a nézőkre nem pusztán egy rendhagyott történelem óra vár. Az Ifjú Herceg című epizód előrevetíti az idősebb király harcát, megmutatja, milyen gyermekkori élményekben gyökerezik András és bátyja Imre szembenállása. A szerelmi szál is hangsúlyos szerepet kap, amely aztán az udvaron belüli ellentétekhez és Gertrud tragédiájához vezet, olvasható a hiradó.hu oldalon. Kedves hallgatóink! Önök a Jó Hírek december 29-i csütörtöki adását hallották. Az új év közelettével kegyelemben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánok. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin, hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok. csütörtök van, karácsonyi idő.